Újink itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó továbbra is kitartóan buzdít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott vérasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként ma 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a Vatikáni Kertek Lourdes mi asszonyunk barlangjánál. Ez alkalomból az evangelizáció dikasztériumának kezdeményezésére a világ valamennyik egyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. Hazánkban a Mátra Verebély Szent Kúti Nemzeti Egyhely is csatlakozott a felhíváshoz. Szeretettel várnak minden békére vágyó hívőt az ima alkalomra. A Szent Péter téren elhelyezett óriás kivetítőkön keresztül is bekapcsolódhatnak a hívek a Szent Atyával közös imádságba. Előállították K. Endrét a budapesti rendőrfőkapitányságra pénteken, és hamis tanúzásra felhívás megalapozott gyanújával kihallgatták, közölte a BRFK a polisz.hu oldalon. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, a gyanúsítás miatt nem tett panaszt, szabadlábon védekezhet. A rendőrség felidézte, a BRFK 2024. március 11-én kényszerítés gyanújával rendelt el nyomozást. Az eljárás során azonban annak vizsgálata is szükségessé vált, hogy más bűncselekmények megvalósulhattak-e. Ennek érdekében a nyomozóhatóság kiterjedt adatgyűjtést végzett, tanúkat kutatott fel és hallgatott ki, felvételeket elemzett, továbbá számos hatóságot és szervezetet keresett meg információk beszerzése céljából. K. Endrét, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérlete miatt 2021. júliusában jogerősen 3 év 4 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték, mert segédkezett az igazgató pedofil bűncselekményeinek eltusolásában azzal, hogy megpróbálta kényszeríteni a bántalmazott kiskorú áldozatokat terhelő vallomásaik visszavonására. Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023. áprilisában kegyelmet adott K. Endrének. Oroszország kész vizsgálatot lefolytatni, ha átadják neki a Romániában becsapódott drón roncsait, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Asztanában, kazahsztáni állami látogatása és az Eurázsiai Gazdasági Unió csúcstalálkozója nyomán megtartott sajtótájékoztatóján. Adják át nekünk a drón maradványait, és mi objektív vizsgálatokat fogunk lefolytatni, és csak akkor adunk értékelést arról, hogy mi történt, mondta Putyin. Senki sem tudja megmondani, hogy valamely légijármű honnan származik, amíg nem végeznek el rajta szakértői vizsgálatot, tette hozzá. Oroszországnak soha nem voltak agresszív szándékai az európai országokkal szemben, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak Asztanában. Az európai politikusok arra vonatkozó kijelentései, hogy háborúra készülnek Oroszországgal, teljesen képtelenek. Ezt állítólag Oroszország nyugat-európai országokkal szembeni agresszív tervei miatt teszik, mondta. Putyin ezeket a kijelentéseket durva és arcátlan hazugságnak nevezte. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, minden centet hazahozunk. Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl, tegnap még az utolsó órákban is 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Minden centet hazahozunk, történelmi győzelem, fogalmazott Magyar Péter. A kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetője kíváncsi arra, milyen vállalásokat tett Magyar Péter Brüsszelben az uniós forrásokért cserébe. Rétvári Bence a közösségi oldalán rögzítette, Magyarországnak járnak az uniós források. Ezek nem ajándékok, nem politikai kegyek, hanem a magyar embereket, családokat, vállalkozásokat, önkormányzatokat, egyetemeket megillető pénzek. Végül az időjárásról. Délután, este északnyugat felől gomoly felhők, velük együtt pedig záporok, zivatarok érkeznek, illetve képződnek is fölöttünk. Napközben nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödhet az északnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A felhősebb északkeleti tájakon 21-25 fok valószínű. Késő estére 13-22 fok közé hűl le a levegő. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogram bemutatását, és foglalkozunk még a Nemzetközi Geopark találkozóval is. Világelső lett a miskolci ehető erdő élményprogram, amely elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést a Green Destinations nemzetközi versenyén. A rangos elismerés alkalmából Tóth Szántai József, Miskolc megyei jogú város polgármesterem ünnepélyes keretek között mondott köszönetet a projekt megálmodóinak és megalkotóinak. A város vezetője a Gastro Express létrehozóit is köszöntötte a rendezvényen. A kezdeményezést Matisták Éva alpolgármester, Kondás Vilmos, a Génius könyváruház tulajdonosam és Angyal Enikő, a Midmár Miskolci idegenforgalmi szervezet vezetője méltattam. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, én azért kértem szót, mert én részese lehettem ennek a díjnak az átvételébe, hiszen Gyulával együtt vettük át Berlinbe a Green Destination-nek a díját, ami egy fantasztikus élmény volt, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy én részese lehettem, és mindenkinek köszönöm, mert hiszen ez a díj nem jöhetett volna létre, Gyula már felsorolt itt mindenkit, ha Vilmos nem karolja fel a könyvet, Krisztályék, Henék nem kezdenek el az ízekkel dolgozni, ha nem íródik meg ez a pályázat, ugye a Midmárt Julikáikkal, Északerdő, tehát mindenki, aki ma itt van, és elnézést, ha valakit kihagytam a felsorolásból, mindenki részese ennek a díjnak, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, és én loptam egy mondatot Gyulától, ami Berlinben hangzott el először, tehát ugye ez az egész olyan, amikor egy pici apró bükkmagból egy nagy terebélyes bükkfa nő, és ugye a bükkfa ágai, a bükkfa levelei itt vagyunk mi, úgyhogy én azt kívánom, hogy terebélyes legyen ez a bükkfa, hogy legyen még több projekt, és vigyük ezzel Miskolc hírét, és egyre jobban, és egyre többen akarjanak minket megnézni, nem csak a ehető erdő miatt, hanem a bükk miatt, miattatok, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen ezt a lehetőséget.
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves alpolgármester úr, kedves vendégek, és hát nagyra becsült Bozsó Gyula barátom. Azért kértem szót, mert én úgy gondolom, hogy a legelső lépésektől ismerem Gyulát, ismerem Gyulának a dolgait. 2021 és 2025 között 5 album jelent meg, ez az 5. Ha így halad éves szinten, akkor nagyon jó lesz. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nekem van egy országos hírű író barátom, Lőrinc László, aki most 86 éves és 100 fölött van, nem tudja, hogy hány könyvet írt, hát ha Gyula így halad, akkor ő se fogja tudni, hogy hány albumot csinált. És hát sok különlegességet tudok mondani önöknek azért, mert Gyula megérdemli, hogy olyan dolgokat is elmondjunk, ami még inkább öregbít és erősíti az ő hírnevét. És természetesen Miskolcét is. Itt van 5 gyönyörű szép album, 5 évnek a munkája minden évben egy, és én 40 éve vagyok könyvkereskedő, de még albumokból ennyit nem adtam el, mint ezekből. És ezt őszintén mondom, 21-ben megkeresett Gyula valamikor évközben, hogy lenne ez az erdőfilm. Nézzem már meg, hát majd mondtam, hogy figyelj rám, ez frenetikus, ezt meg kell csinálni. Megcsináltuk, nagyon-nagyon nagy siker volt. Jött a másik könyv, az Ajlabbük, fantasztikus. Én úgy gondolnám, hogy sok hegység van az országban, de bükk egy van. És ez olyan, mint valakinek az első szó, hogy tehát bükk csak egy van. És ez is a miénk. Akkor jött a harmadik könyve, az Ehető erdő. Na hát, ehhez szavakat se találok, 5 kiadást élt meg idáig. Ez volt az alapja annak, hogy ezt a díjat Gyula megnyerte, de természetesen az előző 2-nek a tapasztalata ebbe már megmutatkozott. Tehát ez a könyv, én úgy gondolnám, hogy talán az albumok albuma, de nagyon bízom benne, hogy ezt csak így múlt időben mondom, mert Gyula termékeny, és hát azért vannak tervei. Akkor utána jött a Miskolc album, és akkor erről egy apró sztorit. Tavaly decemberben illik kint lenni sokat az eladótérbe, sok vevünk van, bejött egy idős házaspár, hát olyan fiatalok, mint én, akkor inkább így mondom, és vettek 5 Miskolc albumot. Hát a kíváncsiság furdalt. Mondtam, hogy mondjátok már meg, vagy hát azt mondja, 4 gyerekünk szétszóra vél a nagyvilágba, ezeket nekik küldjük, az 5. meg a miénk lesz. Tehát akkor az előbb már beszéltünk az Ehető erdőről, a Miskolc album meg a maga nevébe egy fantasztikus dolog, mert az országnak egyetlen városa, nagyvárosa nincs, amelyiknek ilyen gyönyörű, reprezentatív albuma van, mint Miskolc városának. És akkor lesz még egy ünnepünk, nem sokára az ünnepi könyvét, azért mondom el, és ez a ünnepi könyvét a Rákóczi 450. születésére, tehát arra koncentrál, és akkor, ha valaki elolvassa, nagyon szeretném, ezt mindig elmondom, hogy az Avasi kilátónak van egy története. A legelső egy 42 méter magas fából készített bástya volt, amit 906-ban, amikor Orostóból hazozták Rákóczinak Anvait, akkor készítették, és Miskolc volt a legrákóczibb város az országban. Tehát van mire büszkék lennünk, és ez a könyv ezt is megmutatja. A 3., bocsánat, most már a 5. könyvét, Az Egysepp erdőt pedig hát ez ennek ebbe a sorozatba szintén fantasztikus. És hát csak a kíváncsiság, azért, hogy kíváncsiak legyenek, és furdalja kíváncsiak önöket, hát Gyula készül valamivel, de azért nem mondom el, mert hát ha elmondanám, akkor már nem lenne érdekes, készül valamivel, ami én úgy gondolom, hogy hihetetlen nagy büszkeséget fog okozni, és hihetetlen nagy népszerűséget fog okozni, és még inkább Miskolc városát fogja népszerűsíteni az a könyv. Lehet fantáziálni, de én úgy gondolom, amikor megvalósul a dolog, akkor lesz már igazán. Na tehát, ami nagyon fontos, hogy van nekünk egy Bozsó Gyulánk, van nekünk egy Miskolcunk, van nekünk egy Avasi Kilátunk, van nekünk Tapolcánk, mindenünk van nekünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat Miskolcon, és én mindig azt mondom, hogy ahhoz, hogy az ember ott érezze magát jól, ahol él, ahhoz az kell, hogy ismerje meg a környezetét, szeresse meg a környezetét. A másik, még egy kis apróság. De nekem 5 unokám van, 2 fiú itt van Miskolcon, itt él, és rengeteget kirándulunk erdőbe. Nagyon-nagyon szeretnek kirándulni. Hát el kell, hogy mondjam, hogy óriási büszkeség, amikor 4-5 órát csatangolunk, és azt mondják, papa, bírod még, hát nem tudok mit mondani, hogy ne bírnám. Na szóval, én úgy gondolom, hogy ki kell próbálni, az ő könyvei ehhez adnak segítséget, illetve ahhoz adnak segítséget, hogy a mindennapjaink szebbek legyenek, és ahhoz adnak segítséget, hogy ez a város, Miskolc városa, ott legyen azon a méltó helyen, ahol kell lennie. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Nagyon rövid szeretnék lenni, csak egészen egyszerűen szeretném megköszönni a városvezetésnek azt, hogy méltónak tartotta a munkánkat arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és megünnepeljük ezt az eredményt. Viszont egy nagyon fontos dolog, hogy egy furcsa dolgot mondok talán, hogy a mi munkánk igazándiból most kezdődik. Tehát tény, hogy megnyertük ezt a világversenyt, és elértünk egy rendkívüli eredményt az ehetőerdő pályázattal, és ezután is tényleg nagy köszönet Innotime Kft. Nagy Gyulinak, mert elképesztő az a szakmai munka és az a szakmai tudás, amit ő ebbe beletett. Viszont azt nagyon fontos felismerni és érteni, hogy ezt mi céllal csináltuk, tehát nem véletlenül adtuk be ezt a pályázatot. Én tulajdonképpen 2020 óta a különböző felállásokban ott bábáskodom az ehetőerdő körül, és már az első perctől az volt a megérzésem, hogy ez az a valami, ez az a spiritus, ez az a plusz, ami máshol nincs, de Miskolcon van. És hogyha mi ezzel megfelelően bánunk, ezzel a különleges egyedi kincsel, akkor ez alkalmas arra, hogy ezt a várost marketing szempontból, megítélés szempontból teljesen újjáépítse. De ezt csak akkor tudjuk megcsinálni, hogyha ezt a kincset szépen gondosan őrizzük, ápoljuk, és most visszük tovább, tehát ez az eredmény lehetőséget ad nekünk arra, hogy erre tovább építkezzünk. Ez egyébként a turisztikai fenntarthatósági minősítésnek egy belépő fokozata egyúttal. Miskolc városa számára azt gondolom, hogy nem kell külön ragoznom, hogy ugye a fenntarthatóság és a természettel való együttélés az, ami az előrevívő út. Mi ezt tudjuk nagyon szépen becsomagolni, tálalni ebbe az ehetőerdő sztoriba és a világ számára, így Miskolcot egy nagyon vonzó vágyott helyé tenni. És még egy nagyon fontos dolog, hogy az ehetőerdő, tényleg nagyon komolyan gondolom, hogy minden egyes szereplőnél nagyon bízom benne, hogy ez nem szorul külön magyarázatra, hogy akkor, amikor bárhol, bármilyen helyszínen, vagy sajtóorgánumban, vagy programon mesél erről a programról, akkor hangozzon el, hogy ez Miskolc és a Bükk. Mert ez itt született meg, ez egy egyre inkább népszerű szemlélet, ugye az erdei alapanyagú gasztronómia. Ez a világban is egyébként egy nagy trend, tehát mondhatom, hogy trendben vagyunk, de itt Magyarországon ennek a szülőhelye ez a város, és ennek a városnak a környéke. Ezt használjuk, ezt az információt és ezt a tudást, és ezt a kettőt mindig tegyük össze, hogy az ehetőerdő, ez egy Miskolcról indult gasztrosztori. Úgyhogy én kívánom, hogy a további hasonló sikereket érjünk el, gyertek velünk tovább ezen az úton. Tele vagyunk Julival tervekkel és elképzelésekkel, hogy tudjuk tovább csiszolni, fényesíteni ezt a kincset, és kérem a városvezetés támogatását is, hogy támogassanak minket ebbe a munkába, mert ez meg fogja magát hálálni ez a sztori.
Sikeresen zárult a Visegrádi Országok Geoparkjainak negyedik nemzetközi szakmai találkozója, amelynek májusban a Bükkvidék UNESCO Globális Geopark adott otthont. A Magyarországból, Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából érkező szakemberek a Miskolci Szeleta Park látogatóközpontban gyűltek össze, hogy megosszák egymással a fenntartható térségfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalataikat. A találkozóról György Balázs, a Novohrád-Nógrád UNESCO Globális Geopark irodavezetője, és Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója adtak tájékoztatást.
Mindig úgy jellemezzük ezt, hogy földtani szempontból nincsenek határok. Nálunk nemzetiségi szinten is ez egy kicsit olyan kérdőjeles, mivel a szlovákiai oldalon a lakosságnak közel az 50%-a mai napig magyar nemzetiségű. Az együttműködés jelenleg annak tudható be, hogy van egy Magyarország és egy szlovákiai szervezet, akik folyamatosan együttműködnek azért, hogy a geopark fenntartható legyen. Tervezünk egy európai területi társulást létrehozni, ami annyit jelent, hogy egy szervezeten belül tudnánk mind a magyar, mind pedig a szlovákiai szervezetek közösen dolgozni azokért a célokért, amivel a geoparknak a fejlődését tudnánk bebiztosítani. A mi geoparkunk 2008 óta van, 2010-ben kerültünk a globális geopark hálózatba. Ez alatt az idő alatt számtalan tapasztalatra tettünk szert, kiemelném a környezeti nevelés fontosságát. Most már elmondható az, hogy akik a geopark létrejöttekor részt vettek ilyen természettudományi versenyeken, vagy esetleg nyári táborokban. Most ezek a fiatalok már felnőtt kort elérték, és úgy veszük észre, vagyis azt figyeltük meg, hogy részt tudnak venni maga a munkaerőbe is, hogy a szakmai dolgokat fel tudják olyan mértékben használni, hogy lettek közülük geológusok, biológusok, tanárok, akik részt tudnak venni bármiféle ilyen környezeti nevelési programba, tanulmányi utakon. Szóval a fejlődés az lassú, mivel minden fejlődés lassú, én úgy veszem észre, viszont meghatározó része lett magának a térségnek a geopark. Nyáron, mint említettem, a környezeti nevelésre tesszük a hangsúlyt, mivel a gyerekeknek épp szünidő lesz, úgyhogy rengeteg időt tudunk együtt tölteni. Nyári tábor idén is lesz, most már a 15-et fogjuk szervezni. Emellett, mivel UNESCO globális geopark vagyunk, ezért a globális geopark hálózattól jönnek hozzánk az ellenőrök a 4 éves újraértékelésre, úgyhogy az augusztus végi időszak azzal fog telni, hogy ezeket az ellenőröket vendégül látjuk, és megmutatjuk nekik a geopark szépségét. Ez 4 évre szól, és most már nekünk ez a 4. újraértékelés lesz. A V4-es találkozó az Szlovákiából indult maga az ötlet, ezt 4 évvel ezelőtt Selmecbányán volt az első megvalósult ilyen akció. Utána követte Csehország, Lengyelország, és most Magyarországon a 4. helyszín lesz, ami összehozza a visegrádi négyeknek a geoparkjait. Ez mindig is egy jó felület volt arra, hogy itt a közelben élő, egymásra támaszkodó geoparkok közös pályázatokba, vagy közös gondolkodás szerint valamilyen célokat kitűzenek maguk elő, és beépítsék ezt a stratégiájukba, és ez szerint próbálják megvalósítani azokat a fejlesztéseket, amik várnak az ilyen geoparkokra.
Nem csak a geológia, hanem a térségfejlesztés is nagyon-nagyon fontos. Azok az együttműködések, amelyek vagy a településekkel, vagy gazdálkodó szervezetekkel, vagy civil szervezetekkel kialakítottunk, és természetesen az edukáció, a tájékoztatás is ugyanolyan fontos. Nagyon-nagyon jó a kapcsolat, tekintettel arra, hogy Selmecbányán 3 éve aláírtunk egy együttműködési megállapodást, ami arról szól, hogy a V4-es országoknak a geoparkjai, és nem csak az UNESCO
UNESCO, hanem a nemzeti geoparkjai is ebben a tömörülésben aktív szerepet vállalnak, és együtt dolgozunk a környező három országgal már 3 év óta. És nem csak szakmai együttműködésünk van, minden évben találkozunk, a jó gyakorlatokat osztjuk meg, hanem az, hogy szinte barátságok alakultak ki, úgyhogy most már ezen a 4. alkalmas találkozón már barátként üdvözölhetünk minden résztvevőt. A konferencia az egy nagyon erős szakmai nap lesz, amikor megosztjuk a jó gyakorlatokat, az elmúlt egy évben tett eredményeinket, és nyilván valamennyire a jövőbe is kitekintünk. Beszélünk most, a konferencia hangsúlya a helyi közösségépítés lesz, tehát hogy miként tudunk együttműködni akár oktatási intézményekkel, településekkel, kistermelőkkel, hagyományos kézműves terméket előállítókkal, illetve a turizmus azon szolgáltatóival, akik akár egy túra vezetésben és más geológiai specialitásokban is közre tudnak működni. Úgyhogy a mai nap egy szakmai nap, kifejezetten előadásokkal, workshopokkal fűszerezve, és holnap pedig ténylegesen megmutatjuk azokat az értékeket, amelyekre büszkék vagyunk, illetve azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket mi itt a Nemzeti Parknál, a Bükkvidék UNESCO Globális Geoparknál gyakorolunk. Tehát nagyon-nagyon sok közös feladatunk van, amit így a tapasztalatokat megosztva könnyebben tudunk kezelni, és hatékonyabban tudjuk kezelni. Viszont vannak eltérő sajátosságok, ami egyrészt lehet a geológiai eltérésekből, vagy az egyes országok különböző szabályozásaiból. De én azt gondolom, hogy ezek a konzultációk, amiket itt folytatunk, azok elősegítik azt, hogy mindenki tanuljon a másik nemzet akár földrajzi adottságaiból, akár intézményrendszeréből. Úgyhogy mindenféleképpen nagyon hasznos ez a találkozó. A világörökségi helyszíneknek áll rendelkezésre egy külön alap, ez geoparkoknál nincs, de én azt gondolom, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, mint a geopark munkaszervezete, az rendelkezik olyan tapasztalatokkal, amivel mi az alapfeladatainkat, tehát nemzeti parkos alapfeladatainkat úgy tudjuk kiegészíteni, hogy ez a geoparknak is megfeleljen. Tehát lényegében van bizonyos azonosság, átfedés a nemzeti parki alapfeladatok között, de az, hogy nemzetközileg ezeket a gondolatokat meg tudjuk osztani, az mindenféleképpen előnyt jelent saját magunknak is, a Nemzeti Park, illetve az UNESCO Globális Geopark munkájában.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogram bemutatását, és foglalkoztunk még a Nemzetközi Geopark találkozóval is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal nagyszabású adatfelvétele több tízezer hazai gazdaság állapotát méri fel. A szakemberek átfogó képet kapnak a szektor helyzetéről, amely pontosan kirajzolja a következő évek fejlesztési irányait. A gyűjtött információk pedig közvetlenül befolyásolják a jövőbeli agrárpolitikai döntéseket és a támogatások elosztását. Az összeírás részleteiről és céljáról Tóth Péter, a Központi Statisztikai Hivatal Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse adott tájékoztatást.
Mi is ez a gazdaságszerkezeti összeírás? Magyarországon most már közel másfél évszázados múltja van a gazdaságszerkezeti összeírásoknak. Még a 19. század végén hajtották végre az első teljeskörű mezőgazdasági összeírást, az agrárcenzust, és 10 évente van jelenleg agrárcenzus Magyarországon, az utolsóra 2020-ban került sor. És annak érdekében, hogy a gazdaságoknak a szerkezetéről a 10 éves ciklus folyamán is szerezünk információkat, ezért hajtunk végre nagy mintás gazdaságszerkezeti összeírásokat. A célunk az az ezekkel az összeírásokkal, hogy egy aktuális, részletes és hiteles képet kapjunk a gazdaságoknak a szerkezetéről, hiszen bár vannak mezőgazdasági összeírásaink fél évről fél évre, de ilyen komplex képet csak a gazdaságszerkezeti összeírásokat adhatnak. Ezek az összeírások segítik a gazdálkodóknak a döntéseit, emellett pedig fontos muníció szolgálnak a hazai, illetve az uniós döntéshozók számára is, és ami még kiemelhető az az, hogy mivel az unió tagállamaiban, valamennyi tagállamában végrehajtják ezt az összeírást, uniós szinten is összehasonlítható adatokhoz fogunk majd jutni. Ki kell emelnem azt, hogy a kijelöltek számára kötelező a válaszadás, tehát aki bekerült a felvételnek a mintájába, az ő számára kötelező a válaszadás, de mégsem ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy pontos adatok segítségével születhetnek csak megalapozott döntések, tehát tulajdonképpen azzal, hogy a gazdák, a gazdálkodók, az érintett adatszolgáltatók az aktuális és pontos adataikat elmondják nekünk, ezáltal majd a döntéshozók az ő jobb helyzetükbe hozásával szembesülhetnek majd, tehát a pontos adatok birtokában születhetnek majd megalapozott pontos döntések. Milyen témákat is érint ez az összeírás? Azt, hogy az összeírást végre kell hajtani, azt, mint már korábban említettem, uniós rendelet írja elő, és ugyanilyen uniós rendelet írja elő azt is, hogy milyen témákat kell megkérdeznünk. A Központi Statisztikai Hivatalnak folyamatos célja, illetve kiemelkedő célja az, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóknak a terheit, tehát csak olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek más állami adatbázisokból nem érhetőek el. Épp ezért a földhasználat és az állattenyésztés vonatkozásában is már csak néhány kérdés feltételére kerül sor. Az összes többi információt állami nyilvántartásból, például a földhasználat tekintetében az államkincstárnak az egységes kérelem adatbázisából szerezzük, de az állattenyésztés vonatkozásában is különböző állatos regiszterek állnak egyébként a rendelkezésünkre. Vannak olyan kérdések, vannak olyan blokkok, amelyeket viszont muszáj közvetlenül megkérdeznünk az adatszolgáltatóktól, hiszen erre nem léteznek pontos naprakész nyilvántartások. Ilyen kérdéskör például az állattartás épülete, illetve a trágyakezelés. Ezeket a kérdéseket utoljára 2020-ban kérdeztük meg az agrárcenzus során. A mezőgazdasági gazdaságszerkezeti kérdéseknek egy fontos blokkja a munkaerővel foglalkozik. Gazdaságszerkezeti összeírásról gazdaságszerkezeti összeírásra megkérdezzük azt, hogy hány évesek a gazdálkodók, illetve milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Így tesszük ezt majd a mostani összeírás során is. Vannak olyan kötelezően felmérendő mutatók, amelyek viszont adminisztratív forrásból rendelkezésre állnak, így ezeket közvetlenül nem fogjuk megkérdezni most sem az adatszolgáltatóktól. Csak kettőt emeljek ki a sok közül, ilyen a vidékfejlesztésre, illetve a biogazdálkodásra vonatkozó kérdések. Az adminisztratív források használata egyre inkább elterjed az Európai Unió tagállamaiban. Most már azt mondhatjuk, hogy Magyarországon is a kötelező mutatóknak, vagy kötelező változóknak, kérdéseknek a közel fele az adminisztratív nyilvántartásból származik. Hogyha nem tudnánk ezeket az adatbázisokat, illetve az információkat átvenni, akkor lényegében kétszer olyan hosszú lenne a kérdőívünk, mint a jelenlegi kérdőívhoz. A jelenlegi kérdőívünk egyébként nagyjából 30 perces kitöltést igényel. Ez természetesen változhat attól függően, hogy mekkorák a gazdaságok, növénytermesztéssel foglalkoznak-e, vagy állattenyésztéssel, tehát a gazdaság méretétől nagyban függ a kérdőív kitöltésének hossza.
Sárospatakon több ponton is zajlanak útfelújítások, az érintett szakaszok mellett parkolókat és járdákat is korszerűsítenek. A fejlesztések kormányzati támogatásból, valamint saját forrásból valósulnak meg, és céljuk, hogy biztonságosabbá és rendezettebbé tegyék a városi közlekedést, miközben hosszú távon is javítják az ott élők mindennapjait, mondta el dr. Farkas Szabolcs polgármester.
A 37-es bejárótól egészen a Táncsics utcáig a református gimnáziumig fog megtörténni a teljes aszfaltcsere, szegélycsere, buszmegálló környéke fel lesz újítva, és nem állunk meg, sőt, túl is vagyunk igazából az Arad utcai parkoló, illetve az Arad út teljes szakasza megújult. Azt gondolom, hogy már most kultúrált körülmények között tudjuk fogadni a városba érkező turistákat, szállító buszokat. Az arra közlekedők azt gondolom, hogy tapasztalhatják, hogy mennyire más az, amikor egy felújított úton lehet közlekedni. Ezen leszünk. A Komáromi utcának a felújítása. Ott lesz egy útszélesítés az Arany János útról való csatlakozásnál. A Vörössipkások útjánál van egy parkoló, ott a piac környékén, az Erdélyről. Azt meg fogjuk nyitni, tehát azt jelenti, hogy nem kell egy ilyen óriási éles kanyarral kikanyarodni, ami egyrészt balesetveszélyes volt, másrészt tehát borzalmas volt onnan kikanyarodni, hogy a parkolót meg fogjuk nyitni, egyszerűbb lesz az átjárás, egyszerűbb lesz a közlekedés, és talán a parkolók is szívesebben fogják ezt a parkolót igénybe venni. A versenyképes járások program keretében pedig fel fogjuk újítani a Csokonyagyitat, ami párhuzamos a vasúti sínekkel, ami az állomáshoz vezet az utca, annak a teljes járdaszakasza fel fog újulni, illetve a polgármesteri hivatallal szemben az Ötös utcán a járdaszakasz is fel lesz újítva. Úgyhogy van mit csinálnunk, és fogunk is mit tenni. Közúttal tényleg nagyon jó a kapcsolat. Az elején nagyon éreztük azt, hogy nekünk szólni kell, de tényleg annyira gördülékenyen mennek a dolgok, a közút azonnal, ha látja, hogy probléma van, akkor közbeavatkozik és csinálja, és mi is csináltunk télen kátyúzási munkálatokat. Volt, aki megijeszte, hogy hát most minek, hát azért kell januárban is kátyúzni, és hál' Istennek a mai technikában már ezt a mínusz időjárási fok vonatkozásában is meg tudjuk valósítani, mert hát ott is előfordulnak tengelytörések, úgyhogy nyilván minden problémát azonnal nem tudunk orvosolni, és hogyha ez a 3801-es útszakaszról beszélünk, akkor ez egészen Bodrogolaszig tart ez az út. van mit csinálni, és azon is leszünk, hogy mi hamarabb kulturáltan tudjunk közlekedni, de ez egy közút által fenntartott, üzemeltetett útszakasz. Mi annyit tudunk tenni, hogy lobbizunk. A keretet azt nem mi fogjuk erre biztosítani, tehát nem azért nem lesz most folytatva mondjuk egy hónapon belül, vagy egy fél éven belül, mert mi nem akarjuk, hanem azért, mert nem mi vagyunk a fenntartó és üzemeltetői ennek az útszakasznak.
Rangos országos elismeréseket vehettek át a Magyar Vöröskereszt Borsod-Dabau-Zemplén vármegyei szervezetének munkatársai és önkéntesei. Az ünnepi díját adót a szervezet megalakulásának történelmi helyszínén a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezték meg. A vármegyei elhivatott segítők közül többen is magasfokú kitüntetésben részesültek az emberiesség elvét követő munkájukért. Duberné Dunavecki Éva az emberi méltóságért díjat, míg Kertész Lászlóné a Vörös Keresztes tevékenységért elismerés aranyfokozatát vehette át. Mellettük elismerő oklevelet kapott az év önkénteseként Engel Denis Robert, és kiemelkedő oktató-nevelő tevékenységéért Bakosné Vas Krisztina is. Most Duberné Dunavecki Évát a Borsod-Dabau-Zemplén vármegyei Vörös Kereszt hajléktalanokat gondozó központjának vezetőjét hallják.
Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át, amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megalázástól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem. Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon-nagyon itt van előttem, úgyhogy hogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele. Én Miskolcon középiskolában a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig lenne a Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem. És akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek. Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsod-Dabau-Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatóm ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézménye hajléktalanállátása. Csak azért teszem hozzá, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézménylátogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberek. Bennem ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve. kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló. Most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben én segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.
Dr. Mezősi Tamás vehette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés ünnepi ülésén. Az elismerést a vármegye tűzvédelméért végzett kiemelkedő, hosszú távú munkájáért ítélték oda. Dr. Mezősi Tamás többek között az önkéntes tűzoltó képzésében és a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport tagjaként végzett külföldi mentési munkájával érdemelte ki a díjat. A kitüntetést Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke, és Varga András tűzoltó alezredes adta át. Most a díjazottat hallják.
Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Úgy gondolom, hogy az önkéntes tűzoltó és speciális mentő tevékenységet most egy nagyon nagy elismerés érte, nagy megbecsülés. Azt hiszem, hogy fontos, amit csinálunk, és nagyon jól esik, hogy ezt elismerik azok is, akik látnak bennünket. A megye rendkívül sok különféle gyönyörű természeti adottsággal rendelkezik, de azt jelenti, hogy ez nagyon sok esetben speciális felkészültséget igénylő mentéseket is igényel. És ebben az önkéntes tevékenység, amit most úgy érzem általam elismertek, az rendkívül fontos.
Nagyon sok helyen voltak már bevetésen, néhányat a teljesség igénye nélkül.
Törökországi földrengés, szumátrai katasztrófa, Magyarországon árvizek, személy, elkóborlások, eltűnések, házomlások, nagyon hosszú a sor. És az erre való felkészülés is rendkívül sok utazással, illetve különböző tréningekkel jár. Én az elmúlt hónapban kétszer egy-egy hetet voltam például Olaszországban különböző mentőkutyás bázisokon ezzel a jószággal, itt most mellettem van.
Néhány szót még a társáról.
Ő Baráthegyi Akkord, a beceneve Kicsi, ő az a kutya, aki most minden feladatomon elkísér, rendkívül sokoldalú képzettsége van, nyomkövet, romok alatt kutat, erdőben keres, de egyébként terápiás kutya is, demonstrátor, vakvezető kutya is, úgyhogy azt mondhatom, hogy én az egész életemet, a főállásomat és a civil tevékenységemet is vele együtt végzem.
Gyakran kerül életveszélybe?
Azt hiszem, hogy a jó mentési tevékenységnek fontos része, hogy lehetőség szerint minimalizáljuk a kockázatot. Nem lehet nullára csökkenteni, de nem úgy kell elképzelni a munkánkat még egy földrengésnél sem, hogy állandó életveszélyben vagyunk. Annak ellenére, hogy vannak nagyon rázós helyzetek, azt tanuljuk, azt gyakoroljuk, hogy ezt a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk elvégezni, mert különben nem tudunk segíteni másnak.
Kik hívhatják önöket, mikor riasztják és kiriasztja önöket?
Ez különböző szervezettségben történik, tehát a Hunor Hivatásos Mentőszervezet az a belügyminisztérium alá rendelt szervezet, a katasztrófa védelem keretein belül, aminek általában hivatásos tűzoltók a tagjai és néhány speciális képzettségű önkéntes, mint én a kutyámmal. Az tehát a BMS indítatásra megy. Itt a megyében a bükkmentőszervezetnek a irányítása az a megye alá tartozik, illetve ha jól mondom, a bükkmentőszervezetet a Védelmi Bizottság aktivizálja.
A Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendeztek szakmai konferenciát a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről. A tanácskozáson hazai és külföldi szakemberek keresték a védekezés és a megelőzés lehetőségeit. A nemzetközi előadókat felvonultató kétnapos programról dr. Kovács Barnabás szervezőt, egyetemi docenst hallják.
A cél az az volt, hogy ha összehozunk egy olyan rendezvényt, ami a véleményünk szerint egy hiánypótló abban a formában, hogy nemzetközi szaktekintélyeket hívtunk meg, hogy a fitoplazmának a működéséről, tehát ennek a kórokozónak a működéséről és a tágabb halmazról, tehát nem csak konkrétan a most pusztító arenyszínű sárgaságra, a fitoplazmának működéséről generálisan ismereteket kapjunk, illetve a kabócának az ökológiai igényeiről, működéséről, és így aztán összességében arról, hogy a szőlő növényt milyen veszélyek fenyegetik most és a jövőben, akkor az itt elhangzott előadásokat minél többen megismerhessék azok is, akik nem tudnak eljönni, akár Magyarországon, akár külföldön, így aztán a rendezvény párhuzamosan magyarul, angolul zajlik, és ennek a fordított és feliratokkal ellátott verzióját fel fogjuk tölteni később az internetre, és hogy elérhesse a szakmai közönség, akár kutatók, akár gazdálkodók, szőlőtermesztésben foglalkozók. Mindenképpen feladattának érzi, szerintem tökéletes olyan mindenki, még aki nem is a szőlészborász ágazatban is van, együtt aggódik azért, hogy itt az ültetvények biztonságát egy kórokozó kártevő ne tudja, ugye nagyon sokszor hasonlítják a filoxérához hasonlóan mondjuk jelentős mértékben a gazdasági kárt is figyelembe véve jelentős mértékben pusztítani. Így aztán az egyetemek, pedig ami egy ilyen tudásműhelyként itt jelen van a Sárospatakon és Tokahegy alján, az nem csak itt regionális, hanem országosan is feladatának érzi azt, hogyha egy ilyen rendezvény van, akkor az generálisan mindenki számára elérhető legyen, és egyébként is maguk az előadók is, akik erről beszélni fognak, olyan előremutató megoldásokat is fel fognak villantani, amik mondjuk a hosszabb távú stratégiai építéshez szükségesek. Például a fajták ellenálló képességének javítása, vagy mondjuk a rovarölőszeres kezelés, ami ugye az ökológiai értelemben vett legrosszabb megoldás, de most kényszerűen mégis a jelenlegi javaslat meg előírás. Azzal szemben olyan megoldásaink legyenek, amik jóval környezettudatosabbak, és az ágazat egészének túlélését jobban biztosítják, és az előadók nagy örömünkre elfogadták a meghívásunkat, és online vagy személyesen csatlakoztak hozzánk. Olaszországban ugye az ágazat, mondhatjuk úgy, hogy zászlóhordozójaként, akár mennyiségi, akár minőségi szempontból veszük, ők a franciák mellett, akiket ugye elsőként így tudunk idézni, és az olaszoknál nagyon hasonló ökológiai adottságú borvidékek is vannak egyébként, így aztán Észak-Olaszországból lesz két előadónk is, illetve lesz Katalóniából az egyik legsikeresebb védekezési stratégiát, ez a régió tudta regionális szinten kezelni, és ezért elhívtuk onnan egy kutatót, és egy, ha úgy tetszik, az ottani névig, tehát a növényvédelmi védekezést kordánó országos hálózatnak egy tagját, hogy mondják el, hogy hogyan sikerült ez nekik, és hogy segítsenek nekünk is ezt a stratégiát megalkotni, ami itt helyben fontos lenne. Szerbiából is van egy előadónk, aki pedig arról fog beszélni, hogy a rezervoár növények, tehát az egyéb növények, amin túl képes élni a fitoplazma, azok között például a kabóca hogyan tudja, és milyen hatékonysággal tudja mondjuk a szőlőre átvinni ezt a kórokozót, és itt lesz a Debreceni Egyetem részéről egy kutató, aki meg a nanotechnológiának a detektálásban segítségnyújtását, illetve a lehetőségeinket fogja bemutatni.
Országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát rendeztek a Miskolci Egyetemen. Minden év májusában a Magyar Honi Földtani Társulat és a Miskolci Egyetem főszervezésében rendezik meg az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát, ahol az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai gyűlnek össze, hogy bemutassák kutatási eredményeiket, és megosszák egymással a földtudományok iránti szenvedélyüket. Az esemény nem csak a diákok számára jelent kivételes lehetőséget, hanem a tanárok és szakemberek számára is, hiszen megismerhetik a jövő generációjának innovatív ötleteit és kutatási irányait. A részletekről Szonyog István, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának dékán helyettese adott tájékoztatást.
18 évvel ezelőtt, amikor az első konferencia megrendezésre került, akkor még nem volt ilyen nagy számú versenylehetőség a középiskolás diákoknak. Nagy dolog volt, hogy a kutatásokból, azokból a kutatásokból, amiket ők saját maguk csináltak tananyagon túl, azokat a kutatási eredményeket el tudták hozni egy fórumra, meg tudták mutatni egy zsűrinek, ő szakmai szempontból értékelte, illetve a diáktársak előtt is be tudták mutatni ezeket. Tehát valahonnan innen indult ennek a konferenciának a hagyománya, és hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag 18 éven keresztül folyamatosan fenntartottuk, és van rá érdeklődés, tehát úgy érezzük, hogy ennek tényleg nagyon fontos a haszna, hiszen a diákok olyan tématerületeket tudnak megnézni, ami elsősorban a földtudományokhoz köthető, de már az energetikát, a nyersanyagokat, az eljárást, előkészítés technikai dolgokat, bányászatot, térképészetet, digitális térképészetet, mindent ide tudnak hozni, hiszen minden témakör a földtudományokhoz köthető. Ennek a konferenciának a hagyománya, hogy mindig országos szinten jönnek hozzánk. Gyakorlatilag Budapest, Dunántúl, de természetesen nagyon jó kapcsolatban vagyunk a miskolci és környező középiskolákkal, gimnáziumokkal, és onnan is jönnek hozzánk diákok szép számmal. Olyan területen, olyan közegben mutassa be a diák az előadását, a kutatásait, akik hozzáértők, tehát szakmailag hozzáértők, illetve egy olyan diák közösségnek, akik azonos tématerületek iránt érdeklődnek. Ez a legnagyobb előnye, de hozzátartozik, hogy a legtöbb diák nem csak eljön egy előadással, hanem nagyon komoly kutatást végez előtte, felkészülnek a témából, szakirodalmat kutatnak, nem csak hazai, nemzetközi szakirodalmat, készítenek bemutató darabokat, elmennek mintát venni, labormérőseket végeznek, kielemzik, értékelik, és legtöbbször ebből egy nagyon szép értékes dolgozatot, valamint egy prezentációt készítenek. Mindig az volt a konferencia célja, hogy egyrészt lehetőséget biztosítsunk a diákoknak, illetve az is célunk, hogy a konferencia olyan többlet szakmai programot biztosítson, amellyel a diákokat mi közelebb hozhatjuk azokhoz az érdeklődési területükhöz, amiből amúgy most felkészülnek és nagyon színvonalas előadásokat csinálnak. Ez egyik fő célunk is, hogy azok a diákok, akiknek a földtudományok, természettudományok iránt van bővített érdeklődési területe, megtalálják az egyetemen a helyüket, megtalálják a mi képzéseinkben azokat a lehetőségeket, amik őket további életútjukra tudják vinni, további szakmai tapasztalatot tudnak szerezni, és nem utolsó sorban egy olyan szakmát kapni a kezükbe, ami tényleg érdekli őket, hiszen olyan jellegű kutatásokat végeznek, ami érdekli őket, és ezt tovább vihetjük felsőfokú tanulmányokká, és egy életpályává, én úgy érzem, akkor olyan dolog lesz a kezükben, ami a mai embereknél nem mindenkinél elérhető, tehát hogy szeresse egész életen át kezdve azt, amit csinál a saját szakmáját.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!